Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami urunktól. Amen. Igehirdetés előtt énekeljük a 397. dicséretünknek az első 4 versszakát. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Efézus beliekhez írott leveléből, az 5. rész 15. versétől a 21. verséig, bezárólag eképpen. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. És meg ne részegedjetek bortól, melyben kikcsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben. Énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy újra közelítesz a te igéddel hozzánk, és a te igédben világosság van. Olyan világosság, amiben be akarsz bennünket is vonni, és amikor jövünk befele a te igédnek világába, akkor mindig megítél a te igéd. Megítél bennünket, mérlegre teszi az életünket, vajon úgy, ahogy mondod, úgy történik-e minden. És mindig meglátjuk, mint ahogy most is, hogy oly sokszor bolond módra élünk az életünkben. Hogyha a te szempontjaidat vennénk figyelembe, akkor bár a magunk személynek értelmes, és mégis oly sokszor elherdáltak az időink, erőink, energiáink, dolgaink, mit, mikor és hogyan csinálunk. Köszönjük, hogy egy egész különleges életet szántál nekünk. Köszönjük, hogy az életre akarsz vezetni, hogy elkerüljük az ítéletet és a kárhozatot. De köszönjük, hogy ezen felül valami egészen különleges értelmet szántál az életünknek, küldetésünk van, amelyet végbe kell vinni a te dicsőségedre. Ennek a küldetésnek a lényeg, hogy élete legyen másoknak is. Kérünk téged, hogy vonj most magad elé lelked által, és kérünk téged, hogy a hallható szón túl a te lelkednek szava beszéljen a mi szívünkkel, és változtass meg a mi életünkben, amit jónak látsz. És adj nekünk hozzá engedelmes, olyan szívet, amely tudatosan végrehajtja a te akaratodat, a te dicsőségedre. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg minket. Amen. Igéhirdetésre készülve a 171. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik, megáll az Isten igéje, és senki sem állhat ellene. A gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. A testvéreim, halljátok meg Istenek igét, ugye, mint hozzánk szól. Az Efézus beliekhez írott levél 5. részéből, a 14. versből eképpen. Annak okáért mondja, serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Szeretett testvérem, a mai napi igénk első látásra, hallásra, olvasásra és nyilvánvaló módon a felnőtt korú keresztjén életet írja le. Elmondja egészen részletesen, mik annak ismérvei, és bíztat arra, hogy nőjünk fel ehhez az egészen új típusú élethez, amit Isten ad, amiben van gyermekkor, van ifjúkor és van felnőttkor. De mielőtt megnéznénk azt, hogy ez mit jelent, azért nézzünk körbe egy kicsit, körül tekintve ebben a mai világban, hogy a ma embere hogy éli, milyen életvitelt folytat a maga életében. A tudatosság szempontjából én úgy látom, hogy kétfajta embertípus él ma itt közöttünk. Az egyik ember típusnak alapvetően az a döntésmechanizmusa, hogy inkább a benyomásokra hallgat, és ahhoz képest dönt, nem annyira a gondolatok vezérlik őket. Ez a típus kevésbé szeret dönteni, kevéssé szeret gondolkodni, ezért is van úgy, hogy például a politika a társadalom kérdésében rábízza ezt a döntést 4 évre a politikusokra, és őt hagyják békén 4 évig ezzel a kérdéssel. De nagyon sok területen ez a fajta mentalitás az életben, az életvitelben megtörténik, hogy jobban szeret benyomásokra, belső kívánságokra, felébredő kívánságokra hallgatni, elé jönnek lehetőségek, és ez a lehetőségekkel szeret élni, vagy nemet mondani rá, kevéssé szeret lehetőséget teremteni és létrehozni, inkább egy kicsit ilyen ráhagyó természet, és a benyomásokra hallgató természetű. Ez a fajta típusú ember. Van egy másik típus, ami inkább tudatos életvezetés gyakorol mögötte meggondolásokkal és döntésekkel. Nem annyira nyugszik bele, hogy az a lehetőség, az az adottság, ami van, az úgy jó vagy nem jó. Ő szeretne saját magának lehetőséget felépíteni, egy új adottságot létrehozni, és az elgondolásának, eldöntött akaratának a végrehajtásában kíméletlen, kemény, és megteremti és megszerzi magának, amit akar. Nyilvánvaló, hogy az első, előbbi csoportban vannak sokkal számosabban az emberek. Az is nyilvánvaló, hogy a kisebb csoport ez a fajta tudatos gondolkodású ember, aki igenis céljai vannak, akar valamit, eldöntötte és végrehajtja. Sokkal több a sodródó típus, a lehetőségekben élő típus, a benyomásokra egyfajta döntést létrehozó típus, mint ez az utóbbi, amely dönt, ami akar, ami átgondol. Az is nyilvánvaló, hogy például éppen ezért, mert ebben a különös korszakban élünk, amikor ilyenné lett az ember, ezért azok a fajta politikai társadalmi beszédek, amelyek a benyomásosságra, az érzetekre hatnak, sokkal eredményesebb, mint az észévekben elhangzó politikai beszédek. Ez is látható az elmúlt 5-10 évnek a történetében. Nyilvánvalóan mindannyian jövünk egyfajta élethelyzetből, egyfajta életvezetési gyakorlatból, amikor keresztényekké leszünk. A mai világ egyébként teológiai gondolkodásban is megjelenik ez. Tulajdonképpen úgy rajzolja meg, hogy két fajta típusú ember él egymás mellett a mostani korban. Az egyik az úgynevezett modern ember, a másik az úgynevezett posztmodern ember. A modern emberre jellemző volt, hogy optimista volt, hogy azt gondolta, hogy most itt a Földön, hát fölépítjük a Magyarországot. Az egy ember egyre inkább javul. Nem rosszabb lesz, hanem egyre jobb lesz, egyre szebb lesz, egyre tehetségesebb lesz. Ez a 20. század elejének pozitivizmusa. És ha valaki észérveket kell tud mondani, akkor én azt el tudom dönteni, hogy igaznak tartom vagy sem. Észérvekre hallgató a modern embernek a gondolkodása. Utána jött két világháború, és utána eljött az a kor, amiben már ma járunk, hogy posztmodernet nevezik ezt, amikor érzetekre hallgat az ember. Bejön valahova, nem az alapján dönt, hogy milyen előadás hangzik el, akár itt a templomban milyen igehirdetéseket, milyen benyomások érik őt. Pozitív benyomások, vonzó, megtartó, integráló benyomások érik, akkor szívesen részt vesz következő alkalommal is. De ugyanígy az előadásokban, más dolgokban is. Ha viszont taszító dolgok lépnek föl, erők az ő benyomásaiban, akkor azt mondja, hogy többet nem. Az, hogy mi volt az előadásnak, vagy templomi kontextusban az igehirdetésnek a lényege, az igen kevéssé számít aznek az embertípusnak. Mindannyian, ahogy említettem, jövünk tehát ezekből a gondolatokból, érzésvilágokból és életfelfogási, életvezetési gyakorlatokból. De mit mond Isten nekünk erről a kérdésről, hogy milyen felelősségünk van önnön életünkkel kapcsolatban, hogy kell viszonyulnunk ehhez, és amit mond, hogyan lehet azt megvalósítani. Az igéből nyilvánvalóan kiviláglik, hogy Isten azt tanítja az életünkben történő dolgokról, hogy e fölött nekünk felelősségünk van. hogy sáfárai vagyunk önön életünknek, időnknek, energiáinknak. Ezért, mivel innentől kezdve, hogy felelősségünk van, ezért bejön az az elképesztően nagy fontosságú dolog, hogy bizony, én nekem kell elhatározni és eldönteni, hogy hogyan tudom az Isten céljaira fordítani az életem idejét, erejét, energiáját. És ez nem az Istennek a feladata. Van egy állandó olyan dolog, amit mindig szinte, mint hogyha valaki nem tudna tanulni az önön hímáiból, mindig szinte az ember összekever. De ez így van, ez általánosságban így van. Hogy összetévezgetjük azt, hogy mi a mi dolgunk meg az Istené. És akkor sokszor az ember meg akarja csinálni, ami az Istennek a feladata és hatalmi körébe tartozik. Például szorult helyzetbe kerül, és majd jól megszabadítom magam. Majd én jól megmutatom, hogy hogyan lehet ebből a harapófogóból kijönni. Ott kéne imádkozni a szabadításért. Szóval sereg dologban nem az Istennek lenne, vagy van felelőssége és lehetősége, hanem rám bízott dolgokat. Ott meg várok az Istenre, hogy na majd ő megcsinálja. Van egy aranyszabály, hogy ami az Istennek a hatalmi körébe, lehetőségébe beletartozik, azt csak ő tudja végrehajtani. És van egy másik része ennek a szabálynak, hogy ami meg az én felelősségem, az Isten helyettem nem fogja megcsinálni. Erről szól ez a történet, hogy felnőttkorú, ébren lévő, tudatos döntéseket hozó és azt végrehajtó sáfárság a felnőtt keresztény élet. Ha összenézünk, ha van már gyermekünk, akkor arra is nézhetünk, de visszatekinthetünk saját gyerekkorunkra, és visszaemlékezhetünk arra, hogy nyilvánvalóan a gyerek az a szülőre természetesen ráutalt. Az ebben való élet a természetes a gyermek számára, hogy nem ő viseli a felelősségnek a terhét, hanem van neki édesapja, édesanyja, és azok eldöntik azt, hogy merre, hogyan. Meddig, miért? Kirándulni mennek el hétvégén, vagy pedig elviszik valami kiállításra a gyereket, játszani viszik, mert olyan korú, vagy pedig valami mással foglalkoznak, mire iratják be, mire nem. A gyermek az életét ráutalva éli az szüleivel együtt, és a szülei azok, akik a felelősség súlyát viselik. Ugye a gyerek gondtalan. És a gyereknek nincs felelőssége. Továbbá érdekes, hogy a gyermeknek az időhöz való viszonya is más, mint a felnőttnek. Ugye a gyerek az benne él a pillanatban. Az határozza meg az életét. Ezért a gyerek legtöbbször észre sem veszi azt, hogy eltelt, úgymond az idő. Emlékszem, amikor mentem az óvodába a lányomért, és akkor mondtam, hogy gyere, megyünk haza, akkor jaj, hagyj játszak még. Na de hát az óvónénik is szeretnének hazamenni, meg vége már az óvodának, de még mindig abban volt benne. Nem érzi, hogy eltelik az idő. És sokszor az ember valahogy azért, mert nem olyan a világ, amilyet szeretne. Szeretne gyerek maradni. Szeretne gondtalan lenni. Szeretne az időben ott, amikor a pillanat tart, ott élni, és nem azon gondolkodni. Sokszor, hogy hogy rontottam el a múltban, vagy hogyan tervezhetem meg a jövőt úgy, hogy az értelmes jó legyen. És szeretne a felelősség súlyától mentesülni. Milyen csodálatos azért újban most egy pillanatra visszamegyek a keresztelés ígére, hogy azt mondja Jézus, hogy keresitek először az ő országát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik neked, hogy a felelősségnek a súlya azt átveszi az Isten, ha én az ő országát keresem. Hogy ő lesz gondviselő Isten. Ez nem jelenti azt, hogy többet nem kell dolgoznom, hogy többet nem kell döntenem. Ezt mind nem jelenti, de az az elképesztő lelki terhet, ami ezzel jár, amiben sokan manapság belerokkannak, azt veszi el az Isten, hogy a szívem felszabadul, ha először keresem az ő országát, hogy gondviselővé lesz az Isten az én életemben. És úgy szokták ezt mondani, hogy gondtalan gondossággal éli a keresztény hívő ember az ő mindennapi földi életére vonatkozó részt. Aztán, amikor a gyermekből felnőtt lesz, akkor ifjú korban, ugye az első dolog, hogy ugye már gyerekkorban is előjön ez a dolog, hogy ellöki a gyerek az embernek a kezdet, hogy én egyedül, és majd én csinálom. Aztán, ha egy kicsit nagyobb lesz, akkor még inkább ellöki a szüleinek, meg a felnőtteknek a kezdet, hogy én egyedül, majd én tudom, hogy kell csinálni, és akarja azt, hogy most már ő döntsön, és azt csináljon, amit akar. Az más kérdés, hogy taníthatod, mondhatod a gyerekednek, akkor sem fogja szívében megérteni igazán, hogy a döntéseknek van ám felelőssége. Hogy minden döntés és cselekedet után következmény van. Odáig eljut, hogy szabad akar lenni, és én azt csinálok, amit akar. Aztán megcsinálja, aztán nagyot hasal, megüti magát, aztán szép lassan megtanulja az ifjúkorban az ember, hogy a döntésnek felelőssége is van, nem csak lehetősége és szabadsága. Az a zavarfető helyzet, mint ezt azért mondom el, mert a hitben is pontosan így van. Van hitbeli gyerekkor, amikor újjászületik az ember. És az Isten felettébb gondoskodik az ő gyermekeiről, oda rendeli pásztorok, oda rendeli idősebb hívő testvérek közé, ahol nevelődik ez a hitbelileg, bár hitbelileg gyermek, de egyébként már felnőtt ember is, vagy öreg emberként megtért ember, aki öreg emberként született újjá, nevelik a többiek, szeretgetik. És szüksége van állandó gondozásra, arra, hogy állandó megetessék. Aki újjászületik, a kezdeti időszakban nem az van, hogy naponta akar igét olvasni, hallani, hanem naponta 5-ször, 10-szer. Szinte állandó megközött van. Az a legnagyobb problémája, hogy hogyan hallhatom az igét, hogy szeretném megérteni az Istennek a dolgát, és ebbe él. Eltelik egy idő, amit az Isten felneveli az ő életét, felnőtt korra kezdi el nevelni az ifjúkoron át, és aztán mással lesz minden. Mert bizony a hitben is felnőttként kell gondolkodni, ennek pedig két sarkpontja van. Az Isten parancsának a megvalósítása, amely sokszor hosszú távú, a sáfárság által. Ez az egyik sarkpont, a másik pedig az állandó, mindennapi kapcsolattartásban való élés, az Istennel való kapcsolattartásban való élés. E kettő együtt alkotja a felnőtt keresztény életet. Figyeljétek meg, hogy a gyermek keresztény lélek az igazán először csak a másodikat teljesíti. Kapcsolatba akar állandóan lenni Istennel. De még nem érti, hogy mi az ő feladata és küldetése. Még nem sápára önnön életének, és annak, amit rábízott az Isten, hanem még csak kapcsolatba szeretne tenni. Miről szól? Arról szól ez a sápárság, amit Pálnál láthatunk. Pál apostol azért is hallatlan jó példa a mi életünknek, mert tudhatjuk őről azt, hogy ő nem úgy volt, mint a többi apostol, hogy eltartották a gyülekezetek azért, mert az ige szólóját meg kell becsülni, és ez a rend, hogy aki az oltárnál szolgál, az oltárból láttatik el, hanem Pál apostol azt mondta, hogy nem kérem ezt a fajta gondoskodást. Ugye tudjuk róla, hogy sátor készítő volt a mestersége, Pál apostol ugyanúgy, ahogy te, reggel úgymond elment dolgozni. És végig dolgozta a napot. És így gondoskodott magáról. És aztán este, délután, amikor végre letelt a munkának az ideje, akkor végezte az Istennek a küldetését. Általában az Új Szövetség úgy mutatja be Pált, hogy inkább erre a másodikra látunk rá, hogy Pál a küldetésben járó ember. De tudnunk kell, hogy épp azért nagy példa Pál apostolnak az élete, hogy ő azért minden nap a földi, emberi szükségeire vonatkozó munkát elvégezte, ugyanúgy jött, úgyhogy nem mondhatod, oké, nem az egész más. Hát ő főállású apostol volt. Neki nem volt olyan gondja, mint nekem, villanyszámlát fizetni, gázt fizetni, mindenféle földi dolgot foglalkozni, pénzt keresni, megéljen a családot. Pálnak is volt olyan gondja, önként vállalta föl, hogy ne terhelje az Isten gyülekezeteit. És ez a Pál egyszer megértette, hogy azon felül, hogy élnie kell, életbe kell maradni ezen a földön, ami számára azt jelentette, hogy sátrat kell készítenem,
ezen felül van egy elképesztően nagy küldetése. Mi volt az ő küldetése? Az Isten azt parancsolta neki, hogy vidd az evangélium jó hírét zsidóhoz, pogányhoz, kicsihez, nagyhoz, hatalmashoz. Ez az életednek a feladata, küldetése. Ezért akárhová ment, mondta a jó hírt. Zsidónak, pogánynak, kicsinek, nagynak, hatalmasnak, egészen odáig, hogy a császárnak is mondta. Tudta a feladatát, tudta a saját szerepét ebben, és megtalálta, megkereste a hogyant. Ez a harmadik nagyon fontos dolog. Akkor ugye a hogyan az volt Pál apostol számára, hogy bement, akárhová is ment, de bement először a zsinagógákba, és a zsidóknak hirdette először az evangéliumot, az örömhírt. Aztán tudjuk azt, hogy egy-két zsidó ember újjászületett, megtért és elfogadta az örömhírt, a valóságát, a Krisztusban való váltságot. De a legtöbb, mint közösség, azt kell mondjam, hogy ilyen kikergették Pált. És akkor Pál elmondta, hogy akkor most először hozzátok jöttem, mint az Isten ószövetségi népéhez, de most megyek a pogányokhoz. Mit csinált Pál? Kiállt a piacra. Ugye akkor úgy mondták, hogy a fórumra kiállt. Ez is egy olyan dolog, hogy Pál apostol valószínűleg végig gondolta, hogy hogyan lehetséges az, hogy elmondjam az embereknek. Mert jó, bemegyek a zsinagógába, és menjek be mondjuk Diana templomába, és ott kezdjem el az evangéliumot hirdetni, hát ez nem lesz jó. Vagy kopogtassak be minden ajtón a városba, hogy hoztam az evangéliumot. Úgy tűnik, hogy nem ezt a módszert választotta, hanem kiállt a fórumra, ahol a társadalmi élet tulajdonképpen folyt a piactól, a filozófikus beszélgetésig mindenféle módon, és ott hirdette az evangéliumot. Hát erre azért Pálnak rá kellett jönnie, hogy talán mi lesz az a formája a szolgálatának, ami igazán eredményes. Aztán azt is láthatjuk, hogy függően attól, hogy kikkel beszél, egyfajta, ma ezt így mondanánk, átgondolt kommunikációs stratégiát követett. Aténbe, amikor kiáll az ottani különleges helyre, ahol a filozófusok, gondolkodók gyűltek egybe, akkor nem kezdte azzal, hogy elmondta azt, hogy a zsidóknak kijelentetett, és így meg úgy, hanem az ő nyelvükön szólította meg őket. Teljesen más az aténi prédikáció, mint más helyen elmondott prédikációja. Vagyis számba vette azt, hogy ki az, akiknek beszél. Tehát, mit is mondtunk, Pál apostol ismerte a küldetését, a feladatát, tudta a saját szerepét benne, és megtalálta, megkereste a megvalósítás hogyanját, módját. Mindezt valahol egyszer és mindenkorra ő ezt értette. Isten adott az egész életére nézve egy parancsot, küldetést. Az a küldetésed, hogy viszed az evangéliumot az emberekhez. Nem kellett naponta ugyanezt a parancsot elmondani Istennek. Hogy Pál, bár én elmondtam neked, hogy az egész életed ez a program, de most ma is elmondom neked, ma kedden, hogy a te életprogramod ez. Nem tartott újabb és újabb csendességet afölött, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, mert egyszer elmondtam. És akkor Pál ezzel a dologgal kapcsolatban sáfárként viselkedett, hogy tudom, hogy ez az én dolgom. Egész életemben ez lesz, ez az én küldetésem. És megtalálta, hogyan hagyja végre. Nem e fölött tartott csendességet. Volt Pálnak nagyon is csendessége, bár így ugye nem mondjuk ki, vagy nem puhatolhatjuk ki, hogy miképp történt, meg hogy történt, de azt tudjuk, hogy az az ember, aki a legtöbb kijelentést kapja talán az Új Szövetségben, a legtöbb bibliai könyv, ugye levél formájában, az ő általa hozott kijelentésből van. Volt csendessége? Voltál? De nem az volt a témája, hogy mi a küldetésem. Azt egyszer megértette, és sáfárként egész életében végrehajtotta. És hogy is volt, hogy Isten utána már nem szólt bele a küldetésébe? Dehogy nem szólt bele. Hát Pálnak az volt a gondolata, ugye Babilonba tartózkodott 70 évig a zsidóságot, óriási diaszpóra maradt, hogy elmegy Babilonba keletre. Isten meg úgy döntött, hogy nem keletre megy a misszió. Európába. És Isten lelke nem engedte, hogy keletre induljanak misszióba. Az Isten beleszólt. És egyszer igaz ez, hogy nekem van felelősségem, hogy hogyan hajtom végre a megértett parancsot, és egyszer igaz az, hogy Isten azért irányít is. Nem cserélhető fel a kettő. Nem fog helyettem döntéseket hozni, hogy mire szánom oda az időmet. Miről is beszél itt az ige? Azt mondja, hogy meglássátok annak okát, mi módon okkal járjatok. Nem mind bolondok, hanem mind bölcsek. Ó, mennyiszer megy el az idő, mert elherdáljuk. Az energia mindenféle dologra. Jakab apostol mondja azt, hogy kéritek az Istentől a ti kéréseiteket, de meg nem kaphatjátok, mert saját gerjedelmeitekre akarjátok küldeni. Mennyiszer van úgy az életben, hogy tulajdonképpen majd én behoztam, hogy hogy éljek jól, hogy érezzem jól magam ebben az életben. Más szempont. A küldetésnek a szempontja, amiben azért ugyanott van, tudjátok azt, hogy Isten nem csak anyagiaktól, feltételekről, szükségeket betöltő módon gondoskodik, hanem a pihenésünkről és a felüdülésünkről is gondoskodik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van néktek szükségetek. De akkor ott kell legyen az, hogy valójában igazán váljon az életemben, hogy a küldetést betöltő bölcs, meggondolt életem legyen, ahol áron is megveszem az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak, ahol megértem az Istennek az akaratát, energiát fektetek abba, hogy megértsem és végrehajtsam az ő akaratát. Hogyan történik ez? Ebben kellene egy kis segítséget kapnunk most. Hadd mondjam el először is, hogy van egy ilyen kulcsige vers, ebben azt mondja, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben, és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Ez a kulcsa az egésznek a mai napon. Miért mondom ezt? Azért, mert szükségünk van a személyes, emberléptékű közösségbe való tartozáshoz. Valaki egyszer úgy mondta, és most félre ne értse senki, nagyszerű dolog, ha valaki eljön Isten tiszteletre, és az felcserélhetetlen, és mással kiválthatatlan történet. Azt jelenti, hogy hétről hétre, egy napon, egy bizonyos időben Isten elé jövök. Hallgatva a nagy gyülekezetben, az összgyülekezetben, mit mond az Isten nekem és nekünk. Ugyanakkor a közösség szempontjából nézve ez a nagy gyülekezetben való bejövetel, és Isten többet akar, ezért ez a valaki azt mondta, hogy tulajdonképpen a közösség szempontjából az előcsarnokban járunk akkor még. Elmondta ez a valaki, hogy lehet beljebb jönni. A mai gyülekezetekben a kis személyes közösségek, azok olyan hatalmas szerepet töltenek be a hívő embernek, vagy tölthetnének be a hívő embernek az életébe, ahol egy, és legfontosabb dolog, hogy Istentől mindazt, amire tanítatunk, ott lehetne elmélyíteni, azaz megkeresni azt, hogy hogyan lehet ez életgyakorlattá. Ott le lehet beszélni, fel lehet vetni az igazi és fontos emberi és Istennek való küldetéses életproblémákat. Azt lehet mondani, hogy az a műhely munkahelye. Másodszor ott emberi kapcsolatba juthatok a másikkal. Itt néhány embert ismerek arcol, itt nincs arra mód, hogy beszélgessünk, mert nem is olyan a forma, de a kis közösségekben lehet beszélgetni, lehet személyes közösségre eljutni a többiekkel. Akik aztán nagyon sokszor, amikor bajom van, akkor együtt vannak benne. Van, amikor segíteni is lehet, van, amikor lélekben. Nem vagyok egyedül. Amikor bennük találhatok nem csak barátokat, hanem olyan testvéreket, amelyek a lelki testvériség miatt százszor erősebbek és fontosabbak, mint kapcsolat, mint akár a vérségi testvéri kapcsolatok. Miért? Mert azonos a lélek. A kisközösség a hétközi alkalom, az egy hallatlan fontos lehetőség, amit ad az Isten. Különben hol lenne igaz az, amit ez az ige mond, hogy beszélgetvén egymás között zsoltárokban? Ez közösséget feltételez. És mennyi fajta közösséget ad, mint lehetőség ez a gyülekezet? A felsős általános iskolások számára ott van, most már létrehoztuk a mustárnak csoportot. Miért nem jöttek? Aztán gimnazisták számára. Van egy gimnazista biblia óra. Aztán egyetemisták számára. Van egy egyetemi bibliakör, ahol az olyan típusú problémákat, amilyen az akkori időszakban járó embernek, az egyetemi főiskolai embernek a dolga meg lehet beszélni, át lehet élni, ebben lehet előrelépni, és ugyanígy a fiatal felnőtteknek a köre, amely egyszerre a fiatal felnőtteket és a felnőtteket is vonza. Van hétközi istentisztelet. Aki tud énekelni, annak van kórusban való lehetőség részvétel, ha felvételt nyer, mert oda tényleges énektudás is kell. De az nem csak kórus. Nem csak egyfajta kimondott szolgálat, hanem közösség is, áhítat is, igehirdetés is. Most, ha más körbe lehetnénk, akkor meg lehetne kérdezni, hogy na, tegye fel az a kérdést, aki jár hétközi bibliakörbe, tartozik. Kíváncsi lennék az arányokra. Akkor, drága testvérem, el kell, hogy mondjam, de még csak közösség szempontjából az előcsarnokig jöttél. Az előcsarnokig. Lehet bejjebb jönni. Lehet bejjebb jönni, hogy begyakoroltassék az, hogy hogyan lehet most neked küldetéses életet, felnőtt keresztjén életet élni. Régen sem volt ez egyszerű dolog, Pál apostol végig gondolta. Nem mint bolond rohangált a városba össze-vissza kiábálva, hogy itt az evangélium a jó hír üzenete. Nem, meggondolta, hogy lehet ezt bizonyos helyeken, bizonyos formában elmondani, így mondja, hogy zsidónak zsidóvá lettem, görögnek görögé, mindennek nekem, mindenné lettem, csak hogy némelyeket megmentsek a kárhozattól, és megtalálta azt a helyet, ahol ezt el lehetett mondani. Mire hív el az Isten? Tudatos, felnőtt, keresztjén életre. Emögött közösség és műhely munka van. És emögött egy akarat van, egy döntés, hogy én ilyen életet akarok élni. Nem sodortatni, nem mindig a körülmények kénye kedvére oda szánni, bízni magamat, hát most így alakult, hanem tudatosan végrehajtani azt, amit az Isten mondott. Ez egyik kritériuma az, hogy az alkalmasságot még áron is meg kell venni, mert a napok gonoszok. Ha te egyszer eldöntöd, hogy igen, mélyebb közösségre akarok jutni az Istennel és a testvéreimmel, mert ez az Isten rendje, akkor ahhoz ragaszkodj, mert hidd el, ez támadás fog érni. Na, akkor jönnek majd az ilyen dolgok, hogy hát igény tart más is arra az időszakra. Akkor van órám, úgy akarják elrendezni az életemet. És akkor kell keményen azt mondani, hogy nem, áron is megveszem az alkalmatosságot. Miért? Mert ott van az Isten műhelye. Mi történik ott? Megtanulhatom azt, hogy hogyan kell a megértett küldetést végrehajtani. Tudatosságra hív el az Isten, elmondja, hogy van ennek közösségi aspektus, a kezdete és a folyamatossága ebben a közösségben. Aztán lesz ebből egyfajta hogyan és miértnek a megértése, mit akar az Isten, miért és hogyan lehet ezt végrehajtani. És ebből lesz döntés, küldetésben járó élet. Nem elherdálja a maga energiáit, hogy aztán azt mondja rá az Isten, hogy bolond voltál, és aludtál, hanem olyan valaki lesz az ilyen ember, akit felébresztett az Isten, és jár mégpedig erővel. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy egy különleges életre választottál bennünket ki. Köszönjük, hogy elmondod a te nagy parancsolataidat, hogy mit akarsz tőlünk, miben járjunk, amíg itt vagyunk ezen a földön. Köszönjük, hogy nem csak erre a földre vonatkozóan értelmes életet ajándékoztál, hanem azt akarod, hogy a mennyre vonatkozóan is értelmes életet éljünk, hogy olyan dolgok keletkezzenek itt a szívünkben, kezünk nyomán, amelyeknek lesz mennyei megfelelőjük. Mert minden, ami csak a földre vonatkozik, mindazt bizonyíthatjuk. és annak nem lesz már mennyei formája. Köszönjük, Urunk, hogy egy különleges sápárságra adsz parancsot, hogy legyen felelősségünk, döntésünk abban, hogy ezt az életet, amelyet benned élünk, de itt még testben, hogyan éljük végig. Köszönjük, hogy arra akarsz rávezetni, hogy végre kezdjünk gondolkodni, tudatosan élni. És ne hagyjuk, hogy a különböző körülményeknek különböző szelei csak úgy dobáljanak össze-vissza bennünket. Hanem azt parancsolod, hogyha úgy kell, úgy van, akkor még áron is meg kell venni az alkalmat. Mert az idők, a napok egyre gonoszabbak. Kérünk téged, hogy taníts meg bennünket erre. Kérünk téged, hogy adj engedelmességet a te szódnak, hogy végre tudjuk hajtani, amit parancsolsz, és legyen gyümölcs belőle, nem csak nekünk, hanem másnak is. Kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket, és add, hogy ne felejtsük el, hanem engedelmesség és életgyakorlat váljék a te parancsodból, akaratodból. Amen. Az igehirdetésre válaszul énekeljük a 396. dicséretünknek az első versét, amely így kezdődik: ébredj bizonyság tévő lélek. Azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig énekeljük a 396. dicséretünknek a második versét. A 396. dicséretünk második verse így kezdődik: ó, bárha lángot fellobogna, és ébredne föl sok nemzet fényénél.
Thank you.
Serkenj föl, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.